Szóval, képzelj el egy felnőtt férfit, nem is akarkit, hanem hát mondjuk ki, a 20. század egyik legbrilliánsabb elméjét, egy ünnepelt zsenit. És ez a férfi leül egy nő elé, majd egy versben konkrétan arra kéri, sőt, szinte könyörög neki, hogy etessen meg, mert éhes.
Igen, és hogy takarja be, mert fázik.
Pontosan. Kijelenti, hogy ostoba, és kéri, hogy foglalkozzanak vele. Na most, a kérdés az, hogy hogyan jut egy brilliáns felnőtt ember oda, hogy pszichológiai értelemben szó szerint, de szó szerint csecsemővé váljon egy nő előtt.
Hát ez egy iszonyatosan kemény kérdés.
Az. És a mai közös gondolkodásunk, ez a jelenlegi mélyfúrásunk, pontosan ennek a megdöbbentő folyamatnak a végére jár, a kezünkben lévő elemzés ugyanis József Attila költészetének talán legmélyebb és egyben legfájdalmasabb mozgatórugóját, a nő motívumot vizsgálja.
Így van.
De rögtön az elején szögezzük le, jó? Ez nem egy unalmas irodalomóra lesz, itt most nem rímképleteket fogunk magolni.
Egyáltalán nem.
Sokkal inkább egy kőkemény pszichológiai profilozást végzünk. Meg akarjuk érteni a gépezetet. Azt a bizonyos belső szoftvert, ami egy feloldhatatlan gyermekköli trauma hatására íródott.
És ami aztán ugye lényegében a zseni teljes szerelmi életét, sőt mondhatjuk, hogy a valósághoz való viszonyát irányította.
Így van. Szóval vágjunk is bele.
Aha. Szóval a tanulmány, amit ehhez a témához segítségül hívtunk, egy rendkívül izgalmas és picit felkavaró jelenségre mutat rá. Arra, hogy József Attilánál az anya, a szerető és a menedéket adó társalakúa, az nem három különálló kategória.
Hanem teljesen egybe mosódnak, igaz?
Drámai módon szinte kibogozatatlanul mosódnak egybe. És miközben ma ezen a pszichológiai úton haladunk, én arra kérlek téged, aki most hallgatsz minket, hogy egy pillanatra fókuszálj a saját életedre is.
Ez nagyon fontos.
Mert vajon a mi felnőtt kapcsolatainkat, a saját kötődési mintáinkat milyen mélyen határozzák meg a mi gyerekkori hiányaink? Tudod, ritkán vesszük észre, de a felnőttkori párválasztásaink nagyon sokszor egy múltbéli űr betöltéséről szólnak.
Abszolút. És hát, ha megértjük ezt a dinamikát a költőnél, ráadásul a végleteken keresztül, akkor talán a saját elménk működéséről is megértünk valami nagyon is egyötemeset.
Pontosan.
Ahhoz viszont, hogy ezt a felnőttkori szerelmi keresést is, ugye ezt a csecsemőként való könyörgést megértsük, a legelejéről kell indulnunk. Én ezt úgy képzelem el neked, mint egy hibás kódsort egy operációs rendszerben.
Aha, jó hasonlat.
Vagy egy háznál. Képzeld el, hogy a személyiséged egy ház. Ha a legelső alapvető programozásnál, az alapozásnál bekerül egy hiba, egy hatalmas repedés, akkor utána hiába építesz rá felnőttként egy gyönyörű palutát.
Persze, mert az a repedés minden fal dőlésszögét meg fogja határozni.
Így van. Abban a pillanatban, hogy az a részleg aktiválódik, az egész rendszer össze fog omlani. És ez az eredendő seb, amiről ma beszélünk, ez 1908-ban kezdett kialakulni, a tények, amiket a forrásunk elénk tárhat, önmagukban is letaglózóak.
Finoman fogalmaztál.
Az édesanyja ugye Pőce Borbála egy végtelenül sokat dolgozó, nyomorgó mosónő volt, az apa pedig a szappanfőző József Áron fogja magát, és 1908-ban egyszerűen elhagyja a családot.
Csak úgy lelép?
Lelép. Az anya egyedül marad három gyerekkel. A nyomor pedig olyan méreteket ölt, hogy 1910-ben az anya meghoz egy döntést, amibe belegondolni is szörnyű, a kis Attilát és a testvérét a gyermekvédő ligán keresztül vidékre adja.
Öcsödre, nevelje ő szülőkhöz.
Öcsödre, igen. És itt történik valami, ami a pszichológiai értelemben vett teljes megsemmisülés. Mert mit csinálnak a nevelőszülők? Közlik a gyerekkel, hogy az Attila név nem is létezik.
Úristen.
És onnantól kezdve Pistának hívják.
Na, álljunk meg itt egy pillanatra, mert ezt a Pista létet nagyon fontos megérteni. Gyermekpszichológiai szempontból ugyanis a nevünk az identitásunk legkisebb, de egyben a legszilárdabb magva.
Persze, ez az alap.
Amikor egy gyerektől elveszik a nevét, azzal lényegében a létezését vonják kétségbe. Szóval ez nem csupán egy szimpla trauma, ez a teljes kitaszítottság állapota. Az üzenet, amit egy kisgyerek ebből dekódol, az az, hogy aki vagy, arra nincs szükség.
Borzasztó belegondolni.
És ehhez társul még egy elképesztő tragédia a forrásunk szerint. 1919. decemberében, amikor a fiú mindössze 14 éves, Pőce Borbála meghal mérrákban.
14 évesen veszíti el.
Igen. És ezt a korai halált, meg persze azt a korábbi élményt, hogy az anyja vidékre adta, amit ő ugye gyermeki fejjel árulásként, egyfajta hűtelenségként élt meg, ezt egy életre szóló adósságérzetként raktározta el magában. Egy olyan be nem gyógyuló sebként, ami minden későbbi döntését, minden kötődését befolyásolta.
Szóval kialakul egy teljesen feloldhatatlan belső konfliktus. Egyrészt ott a düh az elhagyás miatt, másrészt meg az a kétségbeesett vágy, hogy visszaszerezze ezt a nőt, aki már nincs.
Pontosan.
És itt kapcsolódik be a felnőtt élete, mert a forrásszövegünk nagyon világosan levezeti, hogy ez a hibás kócsor hogyan futott le újra meg újra. Minden későbbi szerelmében ezt kereste.
Legyen az Vágó Márta, vagy ugye a mozgalmi társ Szántó Judit.
Vagy Marton Márta, a Gyömrői Edit egészen Kozmuca Flóráig. Ezt az elveszített édesanyját kereste mindegyikükben. Öntudatlanul is a felnőtt kapcsolataiban akarta kikényszeríteni azt a feltétel nélküli anyai gondoskodást, amit hát, ami gyerekként sosem kapott meg.
Hiánypótlás folyamatosan.
Uh-huh.
De itt van valami, amivel kapcsolatban én hát mindig is szkeptikus voltam. Ha van egy ilyen iszonyatos mindent átszövő traumát, hogyan éled túl, hogy nem örülsz bele azonnal? Hát a pszichoanalízis és az írás a válasz, ezt mondja a forrás.
Jó, de vegyük mondjuk a Mama című verset, ami 1934-ben, tehát 16 évvel az anya halála után íródott. Itt muszáj belekötnöm a tanulmány koncepciójába egy kicsit.
Hallgatom.
Szóval a vers arról szól, hogy a gyerek dühöng. Ordítottam, toporzékoltam, az anya meg rá sem figyelve némán tereget. Az írás folyamatát az elemzésünk mégis gyógyulásként írja le. De várjunk csak. Általában, ha egy gennyes, mély sebet elkezdesz feltépni és piszkálni, az csak jobban fog vérezni, nem?
Logikus felvetés.
Akkor hogyan lehet egy traumának, egy ekkora gyerekkori tehetetlen dühnek az újraélése terápiás hatású? Milyen mechanizmus működik itt egyáltalán?
Ez egy nagyon éles meglátás, és igazából pontosan ez a pszichoanalízis, meg persze a versírás terápiás működésének a lényege. Amit úgy hívnak szublimáció.
Szublimáció? Aha.
Igen. A gyógyulás ugyanis nem abból fakad, hogy elfelejtjük a traumát. Vagy hogy csak úgy panaszkodunk róla a kocsmában. Amikor csak dühöngsz, az valóban csak a sebb feltépése. De az írás, a költészet, az valami egészen más.
Mert ott van egy forma.
Pontosan. Ott a kaotikus, pusztító érzelmet a művész belekényszeríti egy rendkívül szigorú, kontrollált formába. Ritmusba, rímekbe, strófákba. Lényegében visszaszerzi a kontrollt a saját narratívája felett. Figyeld meg a vers belső mozgását. A jelenből indul, visszamegy a múlt nyers dühébe, majd megérkezik egy sokkal reflexívebb felnőtt állapothoz.
Aha.
Van ott egy kulcsmondat. Nem nyafognék, de most már késő. Ebben a zseniális félmondatban ott van minden. A felnőtt ember beletörődése és az a fájdalmas felismerés, hogy az időt egyszerűen nem lehet visszatekerni.
Igen, ez borzongató. És ami ezután jön a versben, az igazi mágia. Képzeld el, a kiterjedt ruhák hirtelen szárnyaló madarakká válnak, az anya alakja pedig felnő az égre.
Egy kozmikus metamorfózis.
Ahogy a vers mondja, a szürke haja felhő lesz, és kékítőt old az égvizébe. Konkrétan istenasszony lesz egy nyomorgó rákban meghalt mosónőből.
Így van. És ez a gyógyulás igazi, valódi mechanizmusa. Azzal ugyanis, hogy ezt a szegény, kiszolgáltatott asszonyt nem hagyja meg a nyomor áldozatának, hanem egy kozmikus, mindenütt jelenlévő alakká növeszti, tulajdonképpen feloldozást ad.
Magának? Vagy az anyjának?
Mindkettőnek. Megbocsát az anyjának, amiért az gyenge volt és cserben hagyta. Hiszen nézd meg, most már ő uralja az eget. A düh átalakul csodálattá. Az elemzés is nagyon szépen kiemeli, hogy a tiszta rímek meg az asszonáncok hogyan tükrözik zeneileg is ezt a belső megbékélést. A pszichoanalízis tehát segített neki felszínre hozni az elfojtott élményt.
A költészet meg eszközöt adott, hogy átalakítsa.
Pontosan.
Oké, ezt aláírom. Ez eddig tiszta sor. Az anyát letisztázta, felrakta az égre, és legalábbis egy vers erejéig tényleg feldolgozta a gyászt. De hát... ha egyszer feltetted az anyádat a kozmoszba, akkor utána hogyan mész elrandizni?
Hát igen, ez a nagy kérdés.
Mármint komolyan. Ha a nő ideálod szó szerint az univerzumot mosó az égen, mi történik, amikor megpróbálsz egy valóságos húsvérnőhöz kapcsolódni egy felnőtt párkapcsolatban? És itt érünk fel 1933-ba, a lillafüredi palotaszálló teraszára.
Ahol is emberünk meglátja Marton Mártát.
Bizony. És megszületik az óda. Na most, amiről a forrásban olvasunk ezzel kapcsolatban, az valami egészen megdöbbentő. Ebben a versben nincs sóhajtozás a holdfényben, nincsenek romantikus klisék. A szerelem itt nem egy kedves kis pillangós érzelem,
hanem kőkemény fizika.
Gravitáció. Olyan, mintha nem is szerelmes verset olvasnánk, hanem mondjuk egy anatómiai atlaszt. Olyan szavak vannak benne, hogy vérkörök, meg méh, meg gyomor. A nő testét egyenesen egy földrajzi tájjá alakítja.
És ez egy zseniális váltás, mert itt érjük tetten József Attila igazi forradalmiságát. Csak gondolj bele, milyen volt a magyar szerelmi líra ő előtte.
Hát Petőfi, Juhász Gyula...
Igen, náluk a szerelem egy emelkedett, eszményített, szinte testelen, éteri állapot volt. József Attila ezzel szemben kíméletlenül beemeli a verseibe a testiséget, magát a biológiai létezést és a mély lélektant. A nő alakja az ódában nem pusztán egy vágyott partner, ő maga az ősanyag, a kozmosz maga. De, és ez a lényeg, mindez csak a felszín.
Ami elfedi a valódi drámát.
Úgy van.
Mert itt ejtel egyetlen mondatot a versben. Egy olyan mondatot, ami azonnal lebuktatja az egész gépezetet, és ami miatt az egész verset visszamenőleg újra kell kalibrálnunk magunkban. Azt mondja a költő, szeretlek, mint anyját a gyermeket.
Bum!
Kiteszi az asztalra. Kész. Nem titkolja többé.
A nő az ódában egyszerre válik kozmikus szeretővé, és...
És a menedéket adó ős anyával.
Pontosan. Az elme próbálja egyesíteni azt a három funkciót. Anya, szerető, menedék, amit az elemzésünk a nő motívum legmélyebb lényegeként azonosított.
És tudod, mi a legdurvább? Ha ez az űr és méhútazás önmagában nem lenne elég, ott van a vers végén a mellékdal. Ugye az imént még az univerzum
titkait boncolgattuk a női testen keresztül, valahol a himnikus magasságokban jártunk. Aztán jön egy éles vágás.
A vonat.
Igen. Emberünk ott ül a vonaton, és miről ábrándozik, hogy de jó lenne egy tál melegleves és egy tiszta asszony. Ez az abszolút, tudod, szeretlek a holdig meg vissza, de amúgy mi lesz a vacsora szituáció, nem?
Hát, eléggé.
Zseniális, de közben meg borzasztóan emberi az egész. Te mit gondolsz a tanulmány alapján, miért volt szükség erre a drasztikus kontrasztra a kozmosz és az étkező kocsi meleglevese között?
Bár tényleg mosolyogtató ez a kontraszt így elsőre, a szövegünk rávilágít, hogy valójában ez a vers legszívba markolóbb része. A himnikus, szinte felfoghatatlan magasságot egyszerűen vissza kellett hozni a földre, a napi túlélés szintjére. Az a bizonyos egy kis melegleves és az egy tiszta asszony képe mutatja meg igazán a belső hiány igazi arcát.
Hogy a végén csak egy kis törődés kell.
Igen, mert a szerelem a költő számára nem egy intellektuális játék, nem is csak egy extázis. A szerelem az az otthon iránti égető vágy, a mindennapi elemi biztonság, ami nélkül a puszta létezés is elviselhetetlen. Ez a fajta menedék az élet alapja.
És a legszomorúbb, hogy pont ez a kétségbeesett menedékkeresés az, ami végül a legnagyobb tragédiához vezet. Mert gondolj bele te is, aki hallgatsz minket. Mi történik akkor, ha ezt az iszonyatos intenzitású kozmikus anyakereső elvárást ráirányítod egy olyan emberre, akinek egyszerűen fizikai képtelenség, hogy ezt megadja neked?
Aki nem lehet a menedéked.
1936-ban járunk. A költő beleszeret gyömrői Editbe. Aki, és itt jön a csavar, amit komolyan mondom, egy hollywoodi forgatókönyvíró is megiregelne, ő a saját pszichoanalitikusa.
Igen, ez azért erős.
Tudod, mikor ezt a tanulmányt olvastam, végig arra gondoltam, hogy ez az eleve elrendelt kudarc tankönyvi példája, neki futni egy betonfalnak 120-szal.
Valóban az? És erre a pszichológiának van is egy szava. Freud ezt a jelenséget nevezi transzferenciának, vagyis áttételnek. Amikor egy páciens terápiába jár, a pszichológus ugye osztatlan figyelmet, teljes elfogadást és egyfajta biztonságot nyújt neki.
Olyat, mint egy anya.
Pontosan azt, amit egy ideális anya nyújtana.
A traumával küzdő páciens elméje pedig ilyenkor megteszi a logikus, ösztönös lépést. Rávetíti, azaz átviszi a terapeutára ezt az anyaképet, és ezen keresztül a szerelmet. József Attila a forrásunk szerint egyenesen követelte azt a gondoskodást Gyömrői Edittől, amit Pőce Borbálától sosem kaphatott meg.
De hát ezt a terapeuta nem adhatja meg neki.
Nem, mert a terápia szabályai, a szakmai keretek ezt a fajta viszonzást természetesen szigorúan tiltják. Gyömrői Editnek falat kellett húznia, és végül nagyon helyesen, de tragikus módon meg kellett szakadítani a kezelést.
És ebből a kudarcból, ebből a sokkoló terápiás szakításból születnek meg az 1936-os versek. A nagyon fáj és a gyermekkét tettél. A nagyon fájban az elemzés szerint az otthagyott csecsemő metafóriája jelenik meg, és az a fájdalom, amiről itt olvasunk, az nem valami intellektuális szomorúság, hanem valami húsba vágó már-már állati szenvedés. Úgy fáj, mint mezítelen combok közt belé írja.
Megrázó.
De a gyermekké tettett az, ami talán a leginkább sokkoló, mert itt történik meg az a bizonyos teljes pszichológiai összeomlás, a regresszió. A felnőtt férfi szó szerint tudatosan visszazuhan a csecsemő állapotába, amiket az elején is említettem. Etest, nézd, éhezem, takar be, fázom, ostoba vagyok, foglalkozzal velem. Nincs már semmiféle kozmikus szerelem, nincs biológia, csak a nyers primer túlélési ösztön. De miért? Miért csinálja ezt az emberi elme? Miért válik egy zseni pelenkás csecsemővé, amikor falba ütközik?
Mert a forrás is rámutat, hogy a regresszió az elme végső, legkétségbeesettebb elhárító mechanizmusa. Amikor egy felnőtt ember megküzdési stratégiái végleg csődöt mondanak. Amikor szembesül azzal, hogy az a bizonyos betonfal áttörhetetlen, és a világ alapvetően hideg és elutasító, akkor a psziché egyszerűen visszakapcsol a legősibb, legkorábbi túlélési módba.
A csecsemőkorba.
Igen, mert csecsemőként teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, és az életben maradásunk egyetlen záloga, hogy valaki megsajnál és gondoskodik rólunk. József Attila ezt nem csupán átélte, de, és hát ez adja az ő igazi zsenialitását, analitikus pontossággal dokumentálta is a szövegben.
Ez egészen felfoghatatlan.
A gyermekkék tettél tulajdonképpen egy nyugodt, szelíd, már-már imaszerű, beletörődő könyörgés. Ezzel szemben a nagyon fáj a teljes emberi kitaszítottság ordító kollektív panasza. A két vers dinamikája mutatja meg igazán a tanulmány szerint, amikor a felnőtt ember utolsó mencsvára, a nő elfordul tőle, nem marad más csak a tehetetlen, puszta fájdalom az univerzum hidegében.
Úristen, hihetetlen ív ez! És te, aki velünk tartottál ma ebben a közös gondolkodásban, gondolj bele, mekkora utat jártunk be a szövegek, és hát a lélek legmélyebb rétegeiben. Egy egész életutat láttunk.
Így van. Ha összegezzük ezt az ívet az elemzésünk alapján, egy nagyon is logikus pszichológiai utat kapunk. Indulunk ugye a nyers, feldolgozatlan anyakereséstől, abból az űrből, ami öcsődön és az anyja halálakor keletkezett.
A hibás kódsortól.
Igen. Aztán jön a szublimáció a mamában, majd a kozmikus szerelem kísérlete az ódában, ahol az anyai gondoskodást a felnőtt biológiai vágyjal próbálja fúzionálni. És amikor ez a vágy az analitikus személyében elutasításra talál, bekövetkezik a teljes regresszió, a csecsemővé válás. És persze ne felejtsük el, az elemzés röviden kitér a legvégére is, a Kései Flóra versekben végül megjelenik egyfajta halk, reménykedő, de már végtelenül megkésett megbékélés. Ez, amit itt láttunk, ez nem csupán irodalom. Ez egy emberi elme kétségbeesett küzdelme a saját démonaival.
És tudod, a tanulság, amit mindebből le tudunk vonni mi magunk is, az talán az, hogy a jelenünk az sosem csak a jelenről szól. Amikor a párunktól követelünk valamit, vagy amikor mondjuk érthetetlenül dühösek vagyunk egy visszautasításra, nagyon sokszor nem az adott pillanatra, hanem a saját, réges-régi hiányainkra reagálunk. Azokat a bizonyos hibás kódsorokat próbáljuk a másik emberrel a jelenben kijavítatni.
Így van, és ez nagyon veszélyes tud lenni.
Abszolút. De mielőtt elköszönnénk, szeretnék egy utolsó, remélem, hogy tényleg elgondolkodtató kérdést hagyni neked, ami az eddigi pszichológiai utazásunkból következik.
Láttuk, hogy ezek a versek, amelyek a 20. századi magyar líra abszolút csúcspontjai, mind egy be nem gyógyult sebből, és a pszichoanalízis végtelenül fájdalmas felismeréseiből születtek. Gondolkodj el ezen egy kicsit a nap folyamán. Vajon mi történt volna, ha a pszichoanalízis tényleg 100%-osan működik?
Ez egy nagyon jó felvetés.
Mi van, ha a terápia teljesen meggyógyítja József Attillát, és megtalálja a tökéletes, harmonikus lelki békéjét? Vajon megszületettek volna valaha ezek a zseniális remek művek? Lehet, hogy a legnagyobb művészethez, ahhoz, hogy a kiterített ruha tényleg felröppenjen az égre, elengedhetetlen egy kis feloldhatatlan fájdalom. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottál ezen a felfedező úton. Figyelj a saját kódjaidra!